2018. április 10-én délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. A Gyergyó alfalusi Gál Mária és családja laskagomba termesztéssel kezdte, ma több lábon áll a vállalkozása. Vele készült interjúnk.
Csak addig nyújtózkodunk, amíg a takarunk ér. Nem akarunk nagyok lenni, jók akarunk lenni és segítőkészek mindenkinek.
Majd az április közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Március 2-án múlt 60 éve, hogy elkezdte műsorainak sugárzását a Marosvásárhelyi Rádió. Emlékperceinkben régi hangfelvételekkel idézzük a múltat. A kükölökemény falvi szósz és mustárgyár termékét már külföldön is ismerik. Sikertörténetünkben Bíró Jólán és Bíró Zoltán vállalkozókkal beszélgetünk.
Nem létszükséglet a külföldi jelenlét, viszont Székelyföldet nagyon jó lenne, ha székely termékek kapcsán ismerné meg a világ.
Ezt követően a marosvásárhelyi piacjárakat ismertetjük, majd elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazda híreket mondunk.
A jelenleg nyújtható 15 ezer euróról 25 ezer euróra növelni a tagállamok kormányai által egy farmnak biztosítható de minimis támogatás összegét az Európai Bizottság. Az úgynevezett csekély összegű támogatásban a nemzeti kormányok Brüsszel jóváhagyása nélkül részesíthetik a mezőgazdasági termelőket. Az utóbbi években Romániában ilyen jogcím alapján részesültek támogatásban a tenyészállat vásárlásra pályázó jó és szarvasmarhatartók, de ilyen támogatási formának számít az üveg- és fóliasátras paradicsom termesztőknek juttatandó támogatás is. Ismét módosult az őstermelőkre vonatkozó törvény, újdonság, hogy a gazdaságból származó mezőgazdasági termékek eladására a termelői igazolvánnyal rendelkező személynek nem csak az első, hanem immár a másodfokú rokonai is jogosultak. 2 évvel nőtt, így 5 helyett 7 évig érvényes a termelői engedély és termékértékesítési könyvecske. Idén 33,4 millió lej értékben kapnak támogatást a méhészek az országos méhészeti program révén, és jövő évben ugyanez az összeg fog rendelkezésre állni, derül ki a mezőgazdasági minisztérium által közzétett határozat tervezetből. A szaktárca 99,34 millió lejt utalta a programnak a 2017-2019-es időszakra, melyből majdnem 50 millió lej az Európai Unió hozzájárulása. Az alapból berendezéseket szerezhetnek be, gyógyszereket vásárolhatnak a méheknek, illetve más méhészeti kellékeket, akár csak anyaméheket és méhcsaládokat a hagyományos vagy környezetbarát méhészethez. A program célja a méhcsaládok számának növelése, a termékminőség és a termelési mutató javítása, a természetes források értékesítése. Mindez növelni a kínálatot és az exportot áll a dokumentumban. Romániában több mint 40 ezer méhész jegyeznek. Az elhúzódó télies időjárás miatt kissé kitolódott az erdőkben a csemeteültetés időszaka, de idén is jelentős területeken végzik el ezt a munkát. Hargita megyében a saját nevelésű facsemetékből van a legtöbb, az ültetésben a megbízott cégek mellett a területek tulajdonosai, diákok, erdészek is részt vesznek. Az állami erdészet által ügykezelt területeken 281,09 hektáron végeznek erdőfelújítási munkálatokat, ebből a természetes felújulás 108,39 hektárt érint, 172,7 hektáron pedig csemeteültetés lesz. Az ültetéshez 768 ezer facsemetére van szükség, az állami erdészet viszont ennél többel, 1 millió 165 ezer darabban rendelkezik, ezek túlnyomó részét saját csemetekertekben nevelték. A leggyakoribb a lucfenyő, a jegenyefenyő, a fehér és vörösfenyő, de ültetnek bükköt és hegyi juhart is. A magyar kormány finanszírozásával elindított Maros mezőségi gazdaságfejlesztési program keretében idén több mint 400 mezőségi gazda és vállalkozó vásárolhat új mezőgazdasági munkagépeket, erőgépeket és felszereléseket, illetve más a vállalkozásuk fejlesztéséhez szükséges eszközöket és berendezéseket. A leadott 526 pályázatból 521 részesült pozitív elbírálásban, és így összesen mintegy 21 millió lej értékben támogatta az alapítvány a pályázókat. Az eszközbeszerzések területén a mezőségi gazdák és vállalkozók 130 traktor, 40 pótkocsi, 50 vetőgép, 30 kapagép és 40 kaszagép, valamint számos egyéb mezőgazdasági és nem mezőgazdasági eszköz berendezés vásárlására nyertek finanszírozást. Voltak olyan pályázók is, akik nem szokványos munkagépeket vásároltak, így a listán szerepel egy Maros megyében egyedinek számító levendula betakarítógép, egy szalmabrikettáló berendezés, valamint egy csirkenevelő automata ketrecrendszer is. Április 19-e és 22-e között újra megszervezésre kerül a Gasztropán nemzetközi sütőipari, cukrászati, gasztronómiai és vendéglátóipari megoldásokat és technológiákat bemutató szakmai kiállítás. A 10. Gasztropán kiállításra Marosvásárhelyen kerül sor, ahol az iparág világszintű beszállítói találkoznak a szakma képviselőivel és az érdeklődőkkel. A kiállítók érdekes programokkal, innovatív technológiákkal és termékekkel várják a látogatókat a 4 napos kiállításra. Ismét sor kerül a Gasztropán versenyekre, megválasztják az év kenyerét és az év tortáját. A 10. évfordulók alkalmából díjazzák az elmúlt 10 év Gasztropán versenyeinek összes nyertesét. A legszerencsésebb látogatók nem csak hasznos tapasztalatokkal és a kiállítók egyedülálló promócióival térhetnek haza, hanem ajándékokat vagy akár tanfolyamokat is nyerhetnek sorsolással. A kiállítás minden napján 14 órától tombolahúzásra kerül sor. A kiállítást évente több mint 21 ezer szakmabeli látogatja. Mivel idén a kiállítás 4 naposra bővült, így várhatóan a látogatók száma az előrejelzések szerint meghaladja majd a 21 ezret. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Gál Mária Gyergyó alfalusi kertészmérnökkel beszélgetünk, addig Széjes Erzsébet énekel kísér a Maros Művész Együttes egy 1978-ban készült hangfelvételről.
Gál Mária vagyok, Gergyó alfaluból és laskagomba termesztő.
Évek óta termesztik a laskagombát, ennek hány éve?
Lassan 15 évet merek mondani, hogy kezdtük az egészet, hát nagyon picibe kezdtünk. Most se vagyunk nagyok, de azt hiszem nem is akarok ennél nagyobb lenni.
De már kinőtte a családot? Kell már munkásokkal dolgoztatni?
Igenis, még nem is. Az a helyzet a munkásokkal való dolgoztatással, hogy nem szívesen adom a munkát más kezébe. Hát addig, amíg én magam meg tudom csinálni, addig inkább annyit vállalok fel, amit meg tudok csinálni. mert egy minimális tévedéssel egy egész hónapi munka megy el. Tehát ezt nem lehet. És aztán már hiába mutogatunk egymásnak, én sincs már, amit csináljak, se a munkásink.
Egész éves tevékenység, vagy szezonális?
Amikor indultunk 15 évvel ezelőtt, akkor egész éves tevékenységnek indult az egész, de mivel a nyári hónapok is annyira felmelegedtek Gergyó alfaluba, hogy meghaladja azt a tűréshatást a laskagombánál, amin ő még tud fejlődni. És ezért a nyári hónapokat kihagyjuk, áttértünk bogyós gyümölcs termesztésre, és itt akkor megemlíteném a fekete ribizlit elsősorban. Alakítottunk egy egyesületet megyeszinten, és próbáljuk azt egy kicsit előtérbe helyezni. És mivel, hogy a nyári hónapokban én egy kicsit másfelé kell nézzek, mint a gomba, a megélhetés szempontjából már kenyeret minden nap kell venni. Van még málna, van eper, és próbálkozunk a paradicsommal és az uborkával Gergyó alfaluba. Van már tapasztalatunk, 2 éve már csináljuk, és megy.
Marika végzett kertészmérnök, tehát szakmabeli, úgyhogy nem csak úgy Hébel Balázs módra vágott neki mindennek.
Nem, ez tényleg egy alapos átbeszélés, alapos utána nézés az egésznek. Aminek nekifogtunk, azt mindig egyszer kicsibe próbáltuk ki. Mikor láttuk, hogy megy, akkor terjeszkedtünk egy kicsit. De ez jellemző ránk, hogy csak addig nyújtózkodunk, amíg a takarunk ér. Nem akarunk nagyok lenni, jók akarunk lenni, és segítőkészek mindenkinek.
Amit megvalósítottak, ezt önerőből tették, vagy kihasználják a pályázási lehetőségeket is?
Mindent önerőből csináltunk, nekünk nincsen semmilyen pályázatunk. Én valahogy nem vagyok pályázó párti egyáltalán. Az a helyzet, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor kezdtünk, és aztán jöttek a pályázhatási lehetőségek, akkor mindig úgy volt, hogy kellett önrész. Na azt mondtam, hogy ha annyi pénzem volna, mint amennyi önrész kellett, akkor abból egy nagyot lépek. Akkor nem kell melléje semmi. Most pedig ott vagyok, hogy a magam erejéből, amit össze tudok hozni, az az enyém. Abból megélek, nem sikerült nekem még pályázni egyáltalán. Semmilyen más jövedelmünk nincsen, csak a gomba, amit hoz, és a bogyós gyümölcsök, amit hoznak. Ez jó is, elég is. Nekünk, lehet másnak nem, de nekünk igen.
Az elmúlt 3 percben Gál Mária Gyergyó alfalusi kertészmérnökkel beszélgettünk. Legyünk büszkék arra, ami a miénk, támogassuk a hazai vállalkozókat. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bálint Etelka énekelt, a következő percekben néhány április közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Burgonya ültetésre olyan területet válasszunk, amelyen az előző 4 évben nem termesztettünk burgonyát, de rokon növényeit, paradicsomot, paprikát, vinetát, sőt dohányt sem, mert ilyenkor a károsítók fertőzésének, kártételének veszélye megnövekszik. Kerüljük ezek szomszédságát is. Mélyfekvésű víznyomásos táblát ne jelöljünk ki ültetés céljára, mert ezeken a baktériumos betegségek fokozott fertőzésére számíthatunk. Az ültetésre kiválasztott területen mintagödör ásásával állapítsuk meg a talajlakó kártevők, cserebogárpajorok, drótférgek egyet számát. Ha négyzetméterenként egy pajort vagy 2 drótférget találunk, érdemes a talajt fertőtlenítenünk. Erre a célra diazinon hatóanyagú készítményt használhatunk az ültetés előtt az egész területre kiszórva, vagy ültetéssel egy időben sorkezelésként. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a kiszórt granulátum ne érintkezzen a gumóval. Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódhat a borsó kelése, illetve kezdeti fejlődése. Ilyenkor szükségessé válhat a csipkéző barkok kártételének megelőzése. A kis növénykék levelének félkör alakú megrágása, kicsipkézettsége jelzi jelenlétüket. Ha négyzetméterenként 10 bogárnál többet találunk, indokolt, benszúltabb hatóanyagú szerrel védekeznünk. A murok kelése idején diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítő szerrel kezeljük a sorokat, ha erre cserebogárpajorok, drótférgek előfordulása miatt szükség van. A kiutatás után öntözzük be a területet. A védekezés egyúttal a sárgarépa légy ellen is hatásos. Az LR termesztésre kijelölt területen is mérjük fel a talajlakó kártevők mennyiségét, szükség esetén fertőtlenítsük ezt a talajt is. Az almafák esetében zöldbimbós állapotban védekezésünk alapját a lisztharmat és a varasodás elleni kombinált permetezés képezze. Varasodás ellen használjunk még rézoxiklorid vagy a kombinált hatóanyagú gombaölő szereket, de ez az utolsó időpont, hogy almafáink kezelésére szóba jöhetnek. Használatuk a későbbiek folyamán perzselés veszélyével jár, nem csak lombkárosodást, hanem gyümölcsperzselést is okozhatnak. Helyettük már most is inkább a szerves kontakthatású gombaölő szerek közül válasszunk. Ez a permetezés egyúttal a monilinia ellen is hatásos. Lisztharmat ellen most is kontakthatású, kén vagy dinokap hatóanyagú szert tegyünk a permetlébe. A körténél fehérbimbós állapotban fokozódik a varasodás elleni védekezés jelentősége. A korokozó még mindig főleg a telelő micéliumokon képződött konidium segítségével fertőzi a leveleket, bimbókat, de már megkezdődhet a lehullott leveleken képződő ivaros szaporító képleteinek kiszóródása is. Ilyenkor a gyümölcskezdemény károsodásának megelőzése is fontos feladatunk. A védekezésre a szerves kontakthatású készítményt használjuk. A permetezés a körte mikroszferellás levélfoltosságának, levél és a monilinia virágfertőzésének megelőzésére is hatásos. Szükség esetén most kell a körte gyümölcsdarás kártételét megelőzni. Ilyenkor a rajzó imágókat tudjuk elpusztítani valamelyik rövid hatástartalmú piretroid készítménnyel. Ez egyúttal a rajzó aknázó molyok és a körte levél bolha ellen is hatásos.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A majonéz nem lesz híg, és az olaj nem válik ki, ha az olajat a tojássárgájába lassan, cseppenként keverjük. Rántás készítésénél a lisztet mindig a már meleg zsírba vagy olajba tegyük. Ha véletlenül forró zsírfröccsen sem vagy ömlik a konyha padlójára, azonnal öntsünk rá hideg vizet. A megdermedt zsír ezután már könnyen felszedhető a padlóról. Gyorsabban megsül a hámozatlan burgonya, ha 10 percig előfőzzük, és utána tűzálló tálban előmelegített forró sütőbe tesszük.
Mikor mentem szobatál a sejhaj, vettem néked sejem kennét sejhaj, sejem sejhaj,
Hedvig Ágnes énekelt. Március 2-án múlt 60 éve, hogy elkezdte műsorainak sugárzását a Marosvásárhelyi Rádió. Ezért műsorainkban régi hangfelvételek segítségével idézzük a múltat. Emlékperceinkben ma egy 1980. februárjában sugárzott interjút forgatunk le. A riporter Csifó János volt.
Általában a bor értő és bor ismerő emberek tudatában a csombord, ez most már fogalom.
Az 1870-es években már csombordi borok nyertek világversenyen is aranyérmet, például a Grand Prix de Napoleont is megnyerte a csombordi plébános abban az időben. Utána aztán gyakran számos nemzetközi és hazai versenyen szerepeltek a boronyok, hogy mindig arany ezüstérmet nyertek. A csombord vidékhez, ami az enyedi vidékhez tartozik, ez régi hagyománya van itt a szőlészetnek. Ugye, ahogy én tudom, még a római idejében is, tehát Alvíztől Felvincig akkor is fejlett szőlő termesztés volt a római idejében, és azóta is állandó szőlészettel foglalkoztak az emberek. Olyan a vidéknek a éghajlata viszonya, olyan a vidéknek a fekvése, évi hőmennyisége, ami a szőlő termesztésre kiválóan megfelel. Mikor én 1946-ban idejöttem, itt Enyed környéken 1000 hektár szőlő volt, most felújítással, újra telepítéssel túl is haladt, hogy most például csak nálunk már itt Csombordon a 100 hektár körül tartunk, és most terve van véve, még Csombordon, még 150 hektárnak a telepítése, úgyhogy következő 2-3-4 év múlva már 250 hektár terület lesz csak itt Csombordon.
Ezen a vidéken a plébános típusú bor szőlő telepítés képezi az alapját az egész szőlő termesztésnek.
Hát igen, a plébános ez egy természetes szőlőkeverék, így van telepítve kövérszőlő, furmint és muskatáj. Ezt mi örököltük, ezt a pár parcellát. Valamikor itt Csombordon egy katolikus pap, aki borhoz értett, azt telepítette, és így vannak telepítve a szőlők, és így születeljük le. Hát mi még telepítettünk más parcellákat is, és ez egyik jellegzetesség a Csombornak, mert nincsen sehol. Például a szürkebarát, a Riesling, Sauvignon szőlőfajták itt kiváló minőséget, borokat adnak. Talán mondhatom, hogy a szürkebarát fajta sehol az országban nem adja meg azt a minőséget, amit mondjuk Csombord-Enyed környéken megad. Mikor én Csombordra jöttem, a szőlők nagy része szürkebarát volt, és érdekes az, hogy az idős enyedi emberek, akik megszokták ezt a bort, most mindig azt keresik.
Hát akkor mégiscsak a hagyományos ízeket is megőrizték itt. Most szóba került az is, hogy többféle bor van, és a borokat általában házasítják, hogyha egyszerre nagy tételben kell szállítani, hogy egy azonos ízű bor kerüljön ki, ami hát mondjuk jellemző erre a vidékre. Milyen kritériumok alapján különböztetjük meg a borokat?
Vékony borok, testes borok, száraz borok, félédes borok, édes borok alapján különböztetjük meg. A csombord és az enyedvidéki borok a jellemző, a félédes vagy édes borok, persze ezek mind testes borok, tehát
ez mit jelent tulajdonképpen, hogy testes bor?
A testes bor az azt jelenti, hogy nagy az extraktanyag tartalma. Tehát ha én a borból elpároloktatott mindent, ami elpárologhat, ami visszamarad, az az extraktanyag, és ez nagyobb, mint a más vidéknek az extraktanyag tartalma, és ezért ezt nevezük testes bornak. Ezek a borok nagyon jó házasítása. Tehát a vékony borok, amelynek az extraktanyag tartalma kevés, azoknak a boroknak a házasítására nagyon jó. Persze ezért van az, hogy például külföldön is nagyon keresettek ezek a borok. Nálunk a borkultúrával még baj van, de oda kell mi is hassunk, akik borászattal foglalkozunk, hogy egy bizonyos borkultúrával rendelkezzen minden ember. Ha az ember elmegy külföldre, egy borvidékre, akkor ha megkínálják egy ebéddel, akkor az ebédnél feltállalnak 3-4 féle bort. A leves után más bort, a hús után más bort, tészta után más bort. És ezt nálunk is be kell lassan-lassan vezessük, mert ilyen vidék, ahol ilyen jó borok vannak, hát muszáj borkultúrával rendelkezzen. Amint az előbb már említettem, az enyedi vidéki embereknek, a régi típusú embereknek megvan az a borkultúrájuk.
Hát az ízléseket is örökölni kell. Na most már például egy nemzetközi borászati versenyen milyen kritériumok alapján döntik el azt, hogy kinek adják az aranyérmet? Hát valószínűleg tartom, hogy egy ilyen vetélkedőn részt vettőn is.
Csávosi kollégámmal együtt voltunk ilyen borkostoló bizottsága benne. Először is van a tisztaság, szín, illat, zamat, aroma, fajta jelleg, ez ami eldönti a bornak a minőséget.
Tulajdonképpen a vegyelemzést az emberi érzékszervekre bízza.
Csak az emberi érzékel dönnek el mindent. Persze azt, hogy közben megcsinálják a cukortartalmát, az alkoholtartalmát, az illósav tartalmát, és nem tudom, az extraktanyag tartalmát, ez az más. Lehet egy bor sokkal jobb minőségű és sokkal jobban értékelt bor, aminek alacsonyabb alkoholtartalma van, mint egy másik bor, aminek nagy alkoholtartalma van. Az összhang a fontos a borban. Tehát ne ütközzön ki például a savtartalom, vagy ne ütközzön ki a cukortartalom, vagy ne ütközzön ki az alkoholtartalom. Hogyha kilóg valamelyik, akkor ez már a minőség rovására megy.
Hány éve tetszik dolgozni ebben a szakmában?
Hát 33 éve.
Ez alatt a 33 év alatt volt becsípve Mezei Sándor?
Hát borkostolás közben soha. A borász mindig tudja, hogy mit és mennyit lehet meginni. Megihat sokat, de mindig tudja, hogy mit csinálás, az berúgása sincs.
Emlékperceinkben Mezei Sándor gazdamérnököt, a Csombordi Agráripari Liceum igazgatóját kérdeztük. A riporter Csifó János volt, és az elhangzott interjú 1980. február 23-án került sugárzásra itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most a Mezősámsondi Citera zenekart és dalcsoportot hallgatjuk.
Sikertörténetek.
Az én nevem Bíró Jolán, és a Kükülőkemény Fealvé Mustárgyár ügyvezető igazgatója vagyok.
Bíró Zoltán, brand manager.
Mikor jött az ötlet, hogy ebbe a vállalkozásba kezdjenek?
Ennek azért egy kicsit érdekes története van. Ezt már tőlem többször megkérdezték, és akkor én elmondtam, hogy talán gyerekkoromban, akkor, amikor más gyerekek az utcán lekváros kenyeret fogyasztottak, akkor én nagyon-nagyon szerettem a mustáros kenyeret. Ugye abban az időben Kolozsváron töltöttem gyerekkoromat, és akkor lett volna, amit még kenni a kenyérre, de én már akkor nagyon szerettem a mustárt. Én mindig ehhez kötöm, van, aki azt mondja, hogy ezt PR-nak használom, de higgyék el nekem, hogy tényleg így van. Akkor az évek során, ugye 89 után, ahogy jött a változás, azelőtt is, amikor Budapesten jártam, mindig csodáltam a kis magánvállalkozásokat, kis gyönyörű üzleteket, és akkor azzal kezdtük, hogy Székelyudvarhelyen egy kis élelmiszerüzletet nyitottunk, és akkor ebből szépen úgy fejlődött tovább, és egy adott pillanatban tényleg úgy éreztem, hogy szeretnék valamit termelni. Így jött a mustárgyártás.
Akkor hiány volt a piacon? Mert most elég sok a mustárgyártó, de bizonyára a kezdetekkor nem voltak ennyien.
Természetesen ez így van. Azt ugye tudni kell, hogy az élelmiszergyártás az napjainkban főleg nem könnyű, de abban az időben sem volt könnyű, mert akkor a nyersanyag beszerzéssel volt a gond, most meg az értékesítéssel van a gond, hiszen ahogy beléptünk az Unióba, beérkeztek hozzánk a dömping áron levő élelmiszerek, amik műanyag termékek, de előszeretettel fogyasztjuk, mert nagyon szépen van csomagolva, és nagyon jó, ha azt vesszük az ára is.
Az első mustárunk az a tónus mustár volt, a főnöknő ötlete volt, és a név is neki köszönhető. Teljesen rezonál az ő értékeivel, hiszen ugye az élet kedvével és a tonalitással tökéletesen összhangban, és ezért is adta ezt a nevet, amely nagyon sok éven keresztül vezető volt mind a cégen belül, mind a fő termék, és értékesített termék. Ez 2010 után változott. A tömegtermelés és a tömegtermékek túlkínálata egyszerűen nem tette lehetővé, hogy olyan szinten tudjunk értékesíteni. Ezért is alkottunk új kategóriát, és a székely mustárt alkottuk meg, amely igazából egy hagyományos családi recept alapján készült. Még visszamehetünk nagymamámhoz is, akinek nagyon sok segítsége volt ebben a receptben indirekt módon, és ezt fejlesztették tovább. Elmondhassuk azt, hogy jelen pillanatban exportálunk az Ábelből Angliában is, meg Európában még két országban, és reméljük, hogy hamarosan kikerül Amerikában is az Ábel.
A vállalkozást miért éppen Kükülőkemény falván álmodták meg?
Igen, amikor erre visszagondolok, akkor mindig egy ilyen nosztalgia fog el. Én soha életemben nem gondoltam volna, hogy én Kükülőkemény falván fogok vállalkozni, hiszen Székelyudvarhelyen laktunk. Amikor telephelyet kerestünk, Kükülőkemény falván kaptunk egy olyan ingatlant, ami belefért a költségvetésünkbe is, úgymond, és ez a telephely akkor Kükülőkemény falván egy utcába volt, ott kezdtünk vállalkozni, és el kell mondjam, hogy az egyik fő szempont az az volt, hogy már akkor volt Kükülőkemény falván gáz, ami a környéken kevés faluban található, és ezért szoktam én mondani, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Kükülőkemény falva egy kicsit Silicon Valley-nak is mondható, hiszen térségünkben kimerném jelenteni, hogy nem biztos, hogy van olyan falu, amely a lélekszámhoz viszonyítva ennyi vállalkozás legyen, mint ebbe a kis faluba. Nos, akkor, amikor mi Kükülőkemény falván elkezdtük a tevékenységet, akkor már a fagyigyár működött, ami azt hiszem, hogy a legrégebbi vállalkozás itt Kükülőkemény falván. Utána azt hiszem, hogy jöttünk mi, mert élelmiszergyártó cég nem olyan sok van, sőt, nagyon kevés van. Tehát Hargita megyében azt hiszem, hogy fagyi, nem tudom, ha még van a Kükülőkemény falvi fagyigyáron kívül, mustár azt viszont tudom, hogy nincs, de utána nagyon sok vállalkozás indult, és jelen pillanatban is nagyon jelentős vállalkozások vannak.
De például a vállalkozásokhoz ipari áram is kell. Ez biztosítva volt itt a településen? Vagy ahogy elkezdődtek a vállalkozások, akkor mindenki alakult? Mert ha van tó, előbb-utóbb lesz béka is.
Igen, ahogy beléptünk Unióba, ugye az új szabályozások értelmében a törvény kimondja egyébként, hogy a lakott területen nem lehet ipari tevékenységet folytatni. Na most mi ezt nagyon-nagyon komolyan vettük, utána aztán láttuk, hogy nem mindenki, és akkor vásároltunk itt telkeket, ahol jelen pillanatban van a telephelyünk, tehát szántóföld volt, ahol nem volt sem víz, sem villany, semmi. Mivel mi voltunk az elsők, kénytelenek voltunk az ipari áramot a falu központjából saját beruházásként ide levezetni, ugyanúgy a szennyvizet, mert aztán utána kialakult a szennyvízhálózat és a vízhálózat is. Hát emlékszem, hogy annak idején a főút alatt vagy kétszer kellett nekünk átfúrni, tehát elég sok pénzbe került abba az időbe ez a beruházás, de viszont megvolt a hozadéka, mert annak köszönhetően lehetett ezt a zónát ipari zónának nyilvánítani.
De legalább a többi vállalkozó imába foglalta önöket, hogy kitapották az utat. Hogy készül el egy új mustár?
A kreativitás oldala a termékalkotásnak már lejárt, és most vagyunk a közepén, úgymond a pozicionálás korszaknak, tehát hogyha nem alkotsz új kategóriát, illetve egy olyan termékkategóriát, amely első lehet a piacon, akkor sajnos kevés esélyed van ahhoz, hogy egy komoly piaci részt magadnak megszerez. Ezen az elv alapján alkottuk meg az Ábelt is, mint új kategória, hiszen tudtuk azt, és tudtam azt annak idején, még hogyha nehéz is volt nagyon kiküzdjem ezt az elvet, és a nagy marketing mesterek tanítása alapján az utamat kiépítsem, mivel annak idején ugye a menedzsment és édesanyám meg a családi vállalkozás az addig megszokott elven látták azt, hogy volt bizonyítva, viszont én meg voltam győződve, hogy a korszak ugye egy új irányt hoz, és muszáj felzárkózni, és ezért kellett ezt a drasztikus marketing utat választani. Meglett az eredménye, viszont az elsőjökben érződött az, hogy amíg megszokják a vásárlók, és elfogadják ezt az új konceptet, addig bizony volt a komoly áldozat, de most már meglett az eredménye, olyan szinten, hogy már kategorikusan nagyobb az értékesítés, mint a hagyományos, klasszikus, meglévő mustároknál, például a tónusnál is.
Többször elmondtuk a műsorainkban, hogy a mustár az nem sárga színű. Mindenki úgy tudja, mert színezékkel készül, de például az Ábel az természetes színében kerül a piacra. Ez egy ilyen fék volt a vásárlóknál? Hogy nem sárga a mustár, hanem ilyen szürkés, akármilyen színű.
Ez is egyik akadálya volt az értékesítésnek, hiszen ugye megszokták a szép, gyönyörű, erős sárga színt a vásárlók, ami nem természetes, viszont az ember ugye barna, hiszen ő fehér mustár meg az a sárga, és barna kombinációja, úgyhogy ennek köszönhet az egyedi színe, illetve ez fontos, hiszen a recept alapján is így sikerült megkapni azt a végső, különleges ízet, illetve székely unikum ízet, amely édes, fűszeres és furfangos ízelágú, pont ugyanolyan, mint Tamás Jára regényének áll bele.
Nagyon sok a vállalkozó most itt Kükölőkemény falván, mennyire el tudnak összedolgozni?
Ez egy nagyon fontos kérdés, de a székelyföldi embernek és a székelyföldi vállalkozónak ugyanúgy az együttműködés egyik legnagyobb kihívás. Ez nem csak Kükülőkemény falván van így, hanem Székelyudvarhelyen is, hiszen Székelyudvarhelyen azért vállalkozókkal, a Vállalkozó Szövetség keretén belül nagyon sok éven keresztül együttműködtünk. Ez nem könnyű feladat, viszont ez a jövő feladata. És én úgy látom, hogy a fiatalabb generáció, a fiatal vállalkozók, mert ugye ilyen ős vállalkozónak is szoktak minket nevezni, és így igaz, hiszen 89 után mi voltunk azok, akik úgy elkezdtünk vállalkozni. Tehát a fiatal generáció azért már egy kissé másként gondolkodik, és látni lehet, hogy a fiatalok jobban összetartanak, a fiatalok másként látják a világot, és én merem remélni, hogy ez a kihívás, hogy együttműködés a székely ember számára is elérhető lesz, mert én meg vagyok győződve, hogy a jövő vállalkozása csak is így képzelhető el.
Mi lesz mondjuk 10 év múlva itt a vállalkozás házatáján? Már gondolkodnak-e előre, látva a világ alakulását, a fogyasztói szokásokat?
Ez az én területem, hiszen mindig én voltam a vízió részéről az erős személyiség, és lehet, hogy a praktikai részének kicsit gyengébben szerepelek, viszont pont annál erősebben látom a jövőt. Hát mindenképp azt látom, hogy teljesen átalakul, még 2008 után is jelenleg a piac, hiszen a hagyományos értékesítési módszerek azok sajnos már nem működnek, és részemről mindig is az online értékesítés és az online terület volt a jövő, amit most egyre erősebben látunk, és nem csak látunk, hanem lépünk is az érdekében. Ez azt jelenti, hogy sikerült listázni az Amazonon az álbeszékely mustárunkat, következik az Eszter erdélyi mustárunk, amely Európa szinten első lépésben kikerült már az angliai piacra, az első szállítmány megtörtént, következik Németország és Franciaország, illetve majd Spanyolország és Olaszország. Persze a webshop és az online értékesítést kell erősítjük, mely eléggé nehéz kihívás, hiszen ugye a meglévő portfóliunkkal a logisztikai oldalát és a kiszállítási költségeket megoldani nem egyszerű, viszont mindenképp a márkánk köré fogunk építeni. Nem fogjuk azt csinálni, hogy tömegtermelést követve, illetve abból nem tanulva árérzékeny termékeket fogunk értékesíteni, hanem csak a saját márkánk köré építsük a webshopot, és azt szeretnénk első lépésben Európa szinten megismertetni oly módon, hogy a székelységre és Erdély különleges vidékére építve fejlesztjük ezeket a márkákat, hiszen úgy mind a székely termékeket sajnos Európa szinten kevesen ismerik, de pont mi nekünk a feladatunk az, hogy ezt megismertessük, és Erdélyországot nem csak a Drakulára ismerjék, hanem lássák és értékeljék és meg is tudják kóstolni az európai fogyasztók, hiszen annyira különleges, és nem csak magunkat dicsérve, hanem bármilyen más helyi termék, élelmiszertermék különleges ízvilággal is karakterrel bír, hogy az bűn lenne nem megismertetne világgal.
Gyakorlatilag létszükséglet a külföldi jelenlét?
Nem létszükséglet a külföldi jelenlét, viszont székelyföldet nagyon jó lenne, ha a székely termékek kapcsán ismerné meg a világ.
Jöjjenek ide, és ismerjék meg itt.
Mi szeretettel várjuk Székelyföldön, csak a gond az, hogy Székelyföldre nem ők jönnek, nem külföld jön ide, hanem a külföldi termékeket küldik ide, ami nekik hát úgy nem igazán tetszik. Azt ide küldik Székelyföldre, amint már az előbb is mondtam, és mi előszeretettel fogyasszuk. Na most pont ebből a meggondolásból kiindulva, mi meg szeretnénk fordítani a dolgot, hogy székely termékeket kivigyünk külföldre. Egyébként a megyei tanács pozitívan áll a dologhoz, és természetesen amennyire a politika ezt megengedi, tényleg tesznek azért, hogy a székely termékek külföldön is helyel, közzel helyet kapjanak, és nagyon szeretnénk, ha a jövőbe több segítséget kapnánk tőlük, és velük együtt megmutassuk, hogy itt igenis vannak olyan termékek, amelyek megállják a helyüket a nemzetközi piacon, nem csak ide hozzanak ilyen termékeket.
Sikertörténetünkben a Kükölőkeményfalvi Szósz és Mustárgyár ügyvezető igazgatója Bíró Jólán és Bíró Zoltán brandmenedzser válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 12 percben. A mikrofont most Szávai Ibolya veszi át.
A szöllőnél nincs igazabb az első szeretőnél, mert az első tud igazán szeretni, a többivel le sokat kell szenvedni. Összefolyik a tiszta a Dunában, összeillik a szöke a barnával, bánom is én, ha illik is, ha nem is, szöke vagyok, szöke a szeretőm is. Bánom is én, ha illik is, ha nem is, szöke vagyok, szöke a szeretőm is.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Volker Dierske Milyen madár ez? 170 madár egyszerű meghatározása című kiadványát ismertetjük. Zsebméretű praktikus határozó barangolásainkhoz a természetben ez a könyv. Az Európában előforduló 170 legismertebb madárfaj részletes leírását tartalmazza. Minden fajról látványos színes fotó található benne. A meghatározást színkód és a legfőbb jellemzők pontos leírása segíti. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Márton-Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol az áprilisi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Móra könyvkiadó, a Saxum kiadó, a Sziget kiadó, a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdemesnek tartják, továbbra is tetszikeik és osszák meg műsorunkat a Facebookon a Sármási Bocskai János profil alatt. Hűséges hallgatóinkat az április 24-i sorsoláson jutalmazzuk. Addig is, ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, küldjék el levélben vagy e-mailen.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1 sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Most kérem, hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazda Életben.
A krumpli kilója 1,50 bani és 2 lej, a fehér káposztái 1,50 bani és 2,50 bani, a savanyú káposztái 3,50 bani és 5 lej, a fehér hagymájé 2,50 bani és 3 lej, a vörös hagymájé 4 lej és 5 lej, a fokhagyma kilója 18 lej és 20 lej, a dukhagymájé 6 lej és 8 lej, a zöldhagyma és hónapos retek kötése 1,50 bani és 3 lej, a karalábé darabja viszont 4 lej. A paprika kilója 11 lej és 14 lej, a csípős paprika darabja 1 lej, kilója 19 lej, a paradicsom kilója 10 lej és 13 lej, az uborkájé 7 lej és 11 lej, a korfiolé 8 lej és 10 lej, a fekete retek, jégcsapretek és cékla kilója 3 lej és 4 lej, a gomba kilójáért 11 és 13 lejt kérnek. A petrezselyem zöld és celler zöld kötése 1 lej és 2 lej, a száraz kaporé és csombordé 2 lej és 3 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 4 lejt és 8 lejt kell fizetni. A szemes faszúj litere 10 lej és 12 lej, a spenót kilója 7 lej és 10 lej, a murok kilójáért 2 lej 50 banit és 3 lejt kérnek, a celler gumó kilójáért 6 és 8 lej, a tojás darabja ezen a héten 60 bani és 1 lej, egy fej saláta 2 lej 50 bani és 3 lej, az erdei saláta csomója 3 lej, a csaláné pedig 2 lej. Az alma kilója 3 lej 50 bani és 5 lej, a körtéi 7 lej és 9 lej, a szöllőjé 12 lej és 14 lej, a dióbél kilója 35 és 40 lej, a tehénsajt és a jútúrói 22 és 24 lej, az ordái 18 lej és 22 lej, a tejlitere 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Antal Albert Béla és népi zenekara muzsikált. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett László Jeremiás Miklóssal, a Gyimes Középlokki Tatrós Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet titkárával beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. A távolsági buszokon utazók jó és rossz szokásait, valamint a buszvezető szakma kellemes és árnyoldalait próbáljuk górcső alá venni. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csíkszentgyörgyről hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Vásárhelyi éles tömegáron, a rózámat minden este várom, minden este várom, a két karomba zárom, a vásárhelyi éles tömegáron. Minek is van két szem a világon, ha a rózsám nem lehet a párom, nem lehet a párom, mégis mindig várom a vásárhelyi éles tömegáron. Nem lehet a párom, mégis mindig várom a vásárhelyi éles tömegáron.
Zsombori Róbert énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Salamon Kálmánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.